Tényleg elképesztő a luxushajók világa, és érdekes, és izgalmas is egyben. Persze, sokszor mondhatjuk azt, hogy hú, hát a hajókázás milyen veszedelmes a nagy viharokban. Általában ezeket a nagy viharokat elkerülik a luxus óceánjárók. Látják manapság már jó előre, hogy hol milyen az idő, és nem keresik a kihívásokat. A kisebb viharok vagy kisebb tengermozgások pedig alig-alig érezhetőek. Hogyha nyugodt a tenger, akkor mintha a szárazföldön lennénk, tehát szinte a nagy tömeg óriási méret miatt nem is érezhető az, ami mondjuk egy kis csónakban esetleg tengeri betegséget okoz jó pár vendégnek. És hát a világ nagy óriási utasszállítóiról beszélünk. Egy ismerősöm mondta egyszer, hogy hát azért nem mondják a hatalmas luxus óceán járókra, hogy elsüllyeszthetetlen, mert ezt már egyszer elsütötték. Az kétségtelen, és erről majd még beszélek a műsorban, hogy azért az Icon of the Seas esetében is, tehát az új luxus óceánjáró esetében is vannak olyan dolgok, amelyekre oda kell figyelni, például arra, hogy azért, ha összeadjuk, hogy hány ember tartózkodik a hajón, és hány mentőcsónak van, akkor bizony még ilyen mentőtutajokra is szükség van ahhoz, hogy mindenkit ki tudjanak majd baj esetén menekíteni, ami úgy működik, hogy ilyen kis csöveken lehet oda majd beszáguldani, mondjuk 90 másodperc alatt, 30 és 90 másodperc közötti időszakban, és akkor onnan majd tovább menet. Szóval van mindenképpen most már terv arra, hogyha probléma történik, de ne a problémákról beszéljünk, tekintettel arra, hogy a hajózás és a vonat az a legbiztonságosabb közlekedési formák közé tartozik. Tehát a vonatozás, a hajókázás alapvetően olyan, hogy vannak balesetek persze, de korán sem olyan gyakran, mint mondjuk az autós közlekedésben, és a légi közlekedést illetően pedig, hát ugye ott más a helyzet, mert szokták mondani nekem, hogy hát sokkal több baleset van az autókkal, hát igen, csak nem mindegy, hogy kapok egy betétlapot, mert lekocolták a lökhárítót, vagy pedig égő tűzgolyóként vágódok a betonba. Tehát ebből a szempontból azért nyilván van különbség is, és hát még az is egy ilyen tipikus dolog, amikor azt mondják, hogy hát kisebb az esélye arra, hogy baleset legyen a repülővel meg veled, mint a lottó ötös, és akkor mondjuk, hogy hú, hát úgy sincsen lottó ötös, de hát ha meg belegondolunk, hogy a lottó ötösnél jóval kisebb az esélye arra, hogy megszüles, és mégis itt vagy. Tehát az kétségtelen, hogy bekövetkeztetnek sajnos negatív dolgok, de hát reménykedjünk abban, hogy ez nem fog megtörténni, és nem is negatív dolgokról akarok mesélni önöknek most a luxushajók világát illetően, hanem arról, hogy azért a tengert kibírják már ezek a csodák jó esetben, és ha mégis valami történne, arra pedig viszonylag jól felkészültek, de hát nyilván mindent nem lehet kivédeni, biztonságos, jó forma ezzel együtt a hajókázás, mindenkinek tudom ajánlani, még azoknak is, akik egyébként hajlamosak tengeri betegségre, mert a nagy, hatalmas, luxus óceánjárók esetében ritka az, hogy egyáltalán csak megérezzük a nagyobb hullámokat, és ugyanúgy sétálgatunk, vagy éppenséggel gokartozunk, vagy golfozunk, mintha a szárazföldön lennénk a nap túlnyomó többségében. A számokkal érdemes leginkább jellemezni ezeket a hatalmas óceánjárókat. Több száz méteres hosszúságról beszélhetünk. A Queen Mary 2-t például volt szerencsém kipróbálni, és 345 méter hosszú egyébként, és 150 ezer tonna tömegű, a megépítésekor pedig 2500 kilométernyi elektromos kábelt használtak fel. Hatalmas fényárban pompázik ez az óriási hajó, hát nem azt mondtam, hogy szörnyetek, hanem inkább tündér, mert jól is néz ki mellette, tehát 80 ezer világítótest van rajta, és 250 ezer négyzetméternyi szőnyeget használtak fel, hogy minden jól nézzen ki, tehát van művészeti galéria is benne, meg elitszobák, és sorolhatnám tovább. A művészeti galériában egyébként kék színű a szőnyeg, aranyozott díszítésekkel, és kék színűek a bútorok is, tehát a belső dizájnt is a hajón ugyanúgy megtervezik, mint bármilyen más szállodában, sőt, néhol még talán több mindenre is oda kell figyelni. 5000 lépcső köti össze az emeleteket. Tehát ma már legtöbbször lifttel közlekednek a luxus óceánjárókon, de lépcsők is kellene természetesen, hogyha áramszünet van, vagy ha valami gond esetleg. A falba 8800 hangszórót építettek be egyébként, és érdekes, hogy hát mindig vannak újabb és újabb óriás luxus hajók. A Queen Mary 2 például építésekor a világ leghosszabb és legszélesebb, meg legmagasabb óceánjárója volt. Hát a hosszáról már meséltem, a szélessége 45 méter volt, a legmagasabb pontja pedig 72 méter. De aztán ugye elkészült már a Freedom of the Seas, most pedig az Icon, ugye, tehát ami még nagyobb, tehát még nagyobbat, és még nagyobbat, és még nagyobbat építeni folyamatosan. Hát nem tudom, hogy meddig lehet ezt fokozni. Hát nyilván a kikötőbe azért be kell, hogy férjen, bár egyelőre még beférnek ezek, és a Miami-ból, általában Miami-ból induló utazásoknál mindenhol ki tudnak kötni, vagy ha valahol nem tudnak kikötni, akkor megoldják úgy, hogy ilyen motorcsónakos szállítással, de általában alkalmasak arra azok a helyek, ahol ezek szoktak járni, hiszen eleve felkészültek az óriási luxus óceánjárók fogadására. Hamburgban például a Queen Mary 2-nél láthattam, hogy 17 emelet magas. Úgyhogy még a kínai teherhajó, amelyik a konténereket viszi, az is eltörpül mellette. A lépcsőket, a sétányokat művészi alkotások díszítik, és festményeket is vásárolt a tulajdonos cég. A luxus lakosztályokat pedig aranyozottan díszítette, és harmonizált minden a modern berendezési tárgyakkal. Voltak elegáns társalgók, meg hát vannak is, meg előadótermek, sőt külön színház is. 5 kültéri és beltéri medencében lehet lubickolni, vagy felkereshetjük a 2000 négyzetméteres gyógyfürdőt. A gyermekeket játszóház várja, de még a kisállatoknak is berendeztek egy helyet, úgyhogy ott lehet szórakozniuk, és persze a kisebb állatokat akár magunkkal is vihetjük. Érdekes egyébként, hogy a feltételeket is meghatározták, hogy miként vihetjük magunkkal a kis házi kedvencünket. A Queen Mary 2-vel kapcsolatban van néhány adatom is, aztán majd lesz jó néhány adatom az Iconnal kapcsolatban is, az új luxus óceánjáróval kapcsolatban is, meg hát a Freedomról is beszélgetünk majd. Nos, a Queen Mary 2-n ott olyan sok cukrot használnak, hogy abból meg a különböző egyéb termékekből 8 millió fagyi tölcsért lehetne készíteni. Ezt valaki egyszer kiszámolta, én meg nem kételkedtem benne. Az viszont a hajó által közölt tény, hogy évente 7000 kiló eper fogy a hajón egy normális évben, tehát nem egy koronavírus járványos leállós időszakban. Ha összeöntenénk azokat a teákat, amiket elfogyasztanak a kedves vendégek, akkor egy olimpiai méretű úszómedencét megtöltene a folyadék. 1,5 millió italt szervíroznak évente, úgy, hogy ebben nincsenek benne a borok a Queen Mary 2-n, az még pluszban jön, ezek csak a különböző koktélok meg üdítők. Annyi marhahúst használnak fel, amennek a mennyiségével el lehetne látni egy nagyvárost egy évig. 8000 zsák lisztet használnak fel ahhoz, hogy a fedélzeten is süssenek, pontosan azért, mert hogy élelmiszert vételezni csak az induláskor Miami-ban lehet, és utána nem lehet pótolni a készleteket, tehát azért egy hétig vagy két hétig mindennek ki kell tartania. Úgyhogy csak a liszt annyi, hogy egymás tetejére, ha raknánk, akkor kétszer olyan magas lenne a haló, mint az Eiffel-torony. Ananász. Olyan sok ananászt használnak fel, hogy gyakorlatilag egy kamionba férne el, 90 tonnánál is több ananászt használnak fel a Queen Mary 2-n, és hát nagyon komoly az is, hogy miként ügyelnek arra, hogy ne legyen gond a haladással, tehát mindegyik ilyen nagy luxus óceánjáron több dízelmotor is van, meg gázturbinák is, hogyha véletlenül leáll az egyik, problémánk van, vagy bármi más, akkor legyen megoldás. Itt golfszimulátor van, de a legújabb hajókban ott már lehet úgy golfozni, hogy ha nem is a teljes egészében adja vissza egy golfpálya hangulatát, de azért már mondjuk egy kisebb golfpályát illúzióként meg tud teremteni, úgyhogy még ez is van. Van, amelyikben kaszinó is van, van, amelyikben planetárium, beszélgetős szobák, és sorolhatnám tovább, hát nagyon impozáns éttermek, óriási átriumokkal, hatalmas terekkel. A Britannia étterem például 1351 férőhelyes, de a legújabb óceánjáron, amiről majd mesélek önöknek, ott van 2500 férőhelyes étterem is, és hát híres séfeket is vendégül látnak sokszor a luxus óceánjárókon, és hát inkább ők látják vendégül a tisztelt úri közönséget, mert ott az ő irányításukkal készülnek finomságok. Vannak persze exkluzív éttermek is, tehát amikor láttuk a Titanicot, akkor azért láthattuk azt, hogy hogy mulatnak az előkelőségek, meg a különböző osztályok azért egyfajta hierarchiát képeznek az utazó közösségen belül. Hát, hogyha nem is ennyire durva a helyzet, de azért itt is vannak a legfényűzőbb lakosztályok vendégei számára fenntartott éttermek, ezekben az óceánjárókban is, tehát ez még a mai napig megvan nyilván, hogy aki többet fizet, az nem feltétlenül akar zörögve a tálcájával sorba állni, még akkor is, hogyha ez a tálca ez ilyen ezüstszínű és olyan, mint hogyha ezüstből lenne. Azok a kabinok a legjobbak, amelyekhez erké is tartozik, ott aztán tényleg lehet élvezni, hogy kiülünk egy kicsit, akár napozhatunk is, és valóban mindig ott van a tenger, amikor utazunk. Tehát sokszor szokták mondani barátaim, hogy ha már egyszer egy ilyen tengeri hajóútra elmegyünk, akkor érdemes balkonos részt választani, tehát minél följebb van a kabinunk, annál jobb, és nem feltétlenül csak egy ilyen kis köralakú kis ablak az, ami az osztályrészünk, akkor jobb az utazás, de hát nyilván ez pénzkérdése is. Van nagyon sok étkező, nagyon sok bár ezeken a szállodákon, és azt tapasztaltam, hogy a pincérek többsége azért gyors és kedves, de vacsora időben nagy a zsúfoltság. Vannak elegáns rendezvények, bálterem is általában a luxus óceánjárókon. Azért hozzá kell tennem, hogy mivel hogy jelentős részben amerikai turisták vannak, ezért általában laza az öltözködés. És hiába van bál vagy nagy esemény, hát azért sokszor van, aki oda is rövid nadrágba megy, úgyhogy a filmekben látott ruhaköltemények nem köszönnek vissza, bár ha a feleségemet is elvinném magammal egyszer ilyen tanulmányútra, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy hát ez milyen dolog, hogy így kihalt a divatból, mikor olyan jól mutatott a Titanicban az egész suhogó ruhaköltemény az uraságokon meg a hölgyeken. Van úszóplanetárium is. Hátradöntött, kényelmes ülésekből figyelhetjük az égi csodákat a felső szinten, például az egyik luxus óceánjáron, úgyhogy ilyen is van. Meg hát rengeteg luxus üzlet, a híres márkáknak a boltjait is megtaláljuk sokszor, és érdekes az, hogy manapság már mennyire környezettudatosan próbálják megalkotni a hajókat. Hát ez persze egy picit oximoron szerintem, ez pont olyan, mint amikor a Galapagos-szigeteken elmondták, hogy ez a világ első karbonsemleges repülőtere. Hát lehet, hogy maga a repülőtér szolgáltatása a repülő nélkül esetleg kijöhet úgy, hogy nem napelemek vannak, meg energiatakarékos megoldások, meg egyebek és elektromos áram, de hát önmagában a repülés, hát hogyha valami környezetszennyező, akkor a repülés az az, hát igazából azt azért nehéz összeegyeztetni azzal, hogy karbonsemlegesség, meg környezetvédelem. Hát itt is, ha megnézzük, hogy egy ilyen luxus óceánjáró mennyiségű üzemanyagot éget el, és milyen mértékben szennyezi a környezetet, akkor azért hiába mondjuk azt, hogy környezettudatosságra odafigyelünk, hát nem biztos, hogy az, hogy mondjuk a Central Parkot megépítem a hajó közepén, és beviszek néhány igazi növényt, az ellensúlyozza azt az irgalmatlan mennyiségű gázolajat, amit elhasználunk, amíg eljutunk mondjuk Barbados környékéig. Van a tipikus útvonalak is, amelyeken járnak ezek az óriás hajók, és ezek az útvonalak, ezek ugye általában olyanok, hogy Miamiból indulnak, és Miamiba is érkeznek vissza. Hát ez azért is fontos, mert hogy ugye oda kell érnünk valahogy az indulásra, és haza kell mennünk, tehát ez a legkényelmesebb a vendégeknek, és általában az utazók többsége az Egyesült Államok polgára. Vannak kelet-karibi hajóutak, dél-karibi hajóutak, és sorolhatnám tovább. És ha utazási irodához fordulunk, akkor sokszor úgy oldják meg, hogy ne aznap érkezzünk, amikor indul a hajó, hanem előző nap, hát minimum akkor érdemes utazni. Hát, hogyha lekéssük az első napot, akkor azért az nehéz mondjuk csatlakozni utána a hajókhoz, úgyhogy arra azért oda kell figyelni. És hát Fort Lauderdale-ből is sok minden indul, nem csak Miamiból egyébként. Az óceánjáró hajón beszéltünk már arról, hogy tényleg pazar a reggeli meg a vacsora, de hát általában teljes ellátás van, és az ebédet is itt fogyasztjuk el akkor, amikor éppen nem megyünk valahová. hová, de reggel kiköt, és aztán estig vannak fakultatív programok, tehát amikor nem halad a hajó, akkor ott érkezünk, amikor nézzük a várost, a szigetet, az országot, ahol éppen vagyunk. A medencék meg a fitnesstermek használatáért nem szoktak külön pénzt kérni, meg a kosárpályákért vagy a sportokért sem, a szórakoztató programok is ingyenesek, az animációs programok, de sok minden van, amiért pénzt kérnek, kötelező borravaló is van néhány helyen, a koktélokért és bizonyos dolgokért, mondjuk a gokartért, vagy sorolhatnám tovább. Érdekes egyébként, hogy például a Miami-ból nagyon sok óceánjáró indul naponta. Tehát nem az van, hogy kifut egy nagy, híres, óriási óceánjáró, hanem több is megy, akár 10-15 is egy nap. Úgyhogy ez látványos is, meg hát van is miből válogatni. De hát mondok tipikus hajóútvonalakat, ilyen például Puerto Rico, ugye akkor St. Thomas, Brit Virgin szigetek, St. Martin, akkor ez egy tipikus útvonal, akkor van, amelyik Trinidad és Tobagot, meg Grenadát, meg Martinikat érinti, úgyhogy ez is érdekes. Aztán Barbadosra például, hogyha 14 napos hajóutat választunk, akkor van olyan, ami elvisz Barbadosra, Bridgetownba, akkor Trinidad és Tobago következik, Aruba, vagy Bonaire és Curaçao, és aztán szépen megy vissza, tehát ezeket a részeket is fel lehet fedezni, úgyhogy nagyon sokféle fajta óceánjáró útvonal van. Hát, hogy na mindent bejárjunk, ilyen nincs. Hát először is nagyon sok karibi sziget van, meg karibi terület van, meg közép-amerikai terület van. Tehát olyan, hogy Barbados, Trinidad, Aruba, Bonaire, Curaçao, Grenada, Brit Virgin szigetek, Saint Martin, Martinik, Kisantillák, Portrait, tehát ilyenek nincsenek, mert akkor mondjuk 3 hónapig is úton lennénk. Hát persze lehetne még, de igazából még 3 hónap is kevés lenne, olyan sok karibi sziget van, meg olyan gyönyörűek. Úgyhogy általában 5-6 úti célra visznek el minket, de az is azt jelenti, hogy mondjuk 5-6 szigetet megnéztünk. Vannak olyan hajóutak, amikor 7-9, és hát hogyha olyan 2 hetesre megyünk, akkor akár 10 gyönyörű szigetet is megismerhetünk, tehát azért bőven vannak lehetőségek, de hát olyan, hogy az összeset, olyan nincsen, mert azt nem is lehetne kivitelezni. Hát akkor lehetne kivitelezni, hogyha valaki a saját kis hajóján csak ezzel foglalkozna hosszú ideig. És minden Karib-sziget más egyébként, tehát amikor a kikötőben leszállunk a hajóról, akkor korán sem ugyanaz a kép. Teljesen más mondjuk Aruba, ahol olyan, mintha Amsterdamban lennénk sokszor, meg mondjuk Martinik képe, és sorolhatnám tovább. De nem kötelező persze kirándulni menni, úgyhogy ha valaki inkább ott akar maradni az óceánjáron, akkor ott is tovább fürödhet, napozhat, vagy éppességgel azokat a szolgáltatásokat kipróbálhatja, amelyekre nem volt idő korábban, vagy lehetőség, mert hogy olyan sokan voltak, hogy nem jutott ránk a sor. Úgyhogy nyugodtan ott maradhatunk. Hát hozzáteszem, ha már elmegyünk egy karibi hajóútra, és ott van egy karibi sziget, szerintem akkor nézzük meg azt a karibi szigeteket, mert önmagában az egy érdekesség, még akkor is, ha csak a kikötőben iszunk egy üdítőt, vagy eszünk egy kólát. Egyébként érdekes az is, hogy késő tavasztól késő őszig az óceánjárók egy része nem a Karib-tengeren jár, hanem elkezdenek Európába menni, úgyhogy a klasszikus karibi hajózás az főleg úgy októberben kezdődik, és akkor mondjuk tart egészen márciusig, és aztán utána meg mennek Európába jó néhány másik helyre ezek a hajók, tehát ezek a klasszikus hajótúra időpontok. Hát persze ez nem azt jelenti, hogy mindig minden hajó elmegy, és máskor más nem lehet, de ezek az átlagok egyébként. És hát fontos az, hogy mindig nézzük meg, hogy milyen hajótársaságot választunk, meg azt is, hogy melyik hajóutat. Hát a legtöbben általában a hajóút alapján választanak, és nekik mindegy, hogy milyen hajótársaság üzemelteti a járművet, de azért hát az nem mindegy, hogy most tényleg egy ilyen szuperluxus, jaj de jó, ennyi szolgáltatás van, élményt látunk, és meghökkenünk azon, hogy a Central Parkban sétálgatunk, pedig csak egy hajón vagyunk, vagy pedig hát unatkozunk mondjuk már egy idő után, mert azért ez is előfordul néha. Úgyhogy nem mindegy az, hogy milyen hajóval, milyen hajótársasággal megyünk, de ami még fontosabb, hogy a kabint jól kell kiválasztani, mert sokszor az olcsóbb a drágább, tehát lehet, hogy olcsón megusszuk, de akkor a kabinban maximum a termékeinket, meg a csomagot tartjuk, meg amiket ott megvettünk, mert egyébként pedig hát a fedélzetre felmegyünk, és ott mindig élvezzük a közösségi létet, akkor semmi gond, de hogyha egy kicsit szeretnénk együtt ellenni mondjuk a párunkkal, vagy így akarjuk a hajókirendelést élvezni, akkor célszerűbb valami jobb minőségű, vagy akár balkonos, vagy jó ablakos kabint választani. És hát lényeges az is, hogy tervezzünk, azért azt tudni kell, hogy minden drága majdnem, mert sok opció nincsen egy hajón, mint hogy ott vásároljunk valamit, ha nagyon kell, tehát van gyógyszertár is, de ott is olyan árban van minden, hogy ihaj, csuhaj, meg mindenhol másutt, tehát amikor elmegyünk a közös kirándulásra, amit a hajótársaság kínál, hát ott is azért a szemöldökünk felszalad, ha árérzékenyek vagyunk, mert azok is általában nagyon drágák. Viszont biztos, hogy megvárja a központi autóbuszokat a hajó. Lehet fürödni, búvárkodni, snorkelezni, úszni a delfinekkel, vagy akár a rájákkal is, hogyha megérkezünk egyes szigeteken, de mindig ügyelni kell arra, hogy időben visszaérjünk a hajóra. Természetesen ránk nem vonatkozik az a szabály, hogy Miami-ban bepakolt élelmiszert kell fogyasztanunk egészen az út végéig, hanem amikor aztán kimegyünk egyes szigetekre, akkor kipróbálhatjuk a helyi gasztronómia csodáit is. És hát nagyon sok olyan út van, ami elvisz a Bahamákhoz, tehát ugye Florida déli része, Bahama, ezek klasszikus hajóutak, hogy ezt a kettőt majdnem mindig betervezik, és aztán esetleg elmegy tovább is, meg más szigeteket is betervezik. Vannak olyanok is, amelyek 4-5 pontot érintenek, nem túl sokat, úgyhogy sok-sok fajta variáció van. És nyugodtan akár a saját világunkra is szabhatjuk az óceáni járó kirándulásunkat. Olyat választhatunk, ami leginkább tetszik a mentalitásunknak, hogyha éppességgel mi mondjuk nem feltétlenül amerikai érdekeltségű szigeteket, hanem inkább a francia érdekeltségüket akarjuk felfedezni, akkor mondjuk Saint Martin, meg Martinique, meg egyebek, hogyha mondjuk inkább a holland antillák érdekelnek minket, akkor egy Curaçao, Bonaire, Aruba hajóútra is benevezhetünk. Úgyhogy nagyon sokféle lehetőség közül választhatunk, de hát az biztos, hogy magának a hajóútnak vannak azért előnyei, hátrányai is. Az előny mindenképpen, hogy maga a hajó már önmagában egy meseszép látvány. Ilyen meseszép látvány egyébként a legújabb óriási méretű luxus óceánjáró is. 40 étteremnél is több, mert hogy van még egyébként 11 bár, 7 óriás medence, gigantikus, óriási vízi csúszdák, kötélpályák, színházi előadások az amfiteátrumban, rengeteg szórakozási lehetőség. Tényleg egy óriási város épült, amely tud közlekedni a tengeren. Egy fantasztikus szállodahajót adtak át, és ez jelen pillanatban a világ legnagyobb óceánjáró hajója, az Icon of the Seas, a tengerek ikonja, és az biztos, hogy nagyon-nagyon sok óriás hotel van már, amely egyben óceánjáró, a Freedom of the Seas, a Queen Mary 1-2, és sorolhatnám tovább, tehát tudjuk jól, hogy nincsen elsüllyesztetlen hajó, de hogy ezek már relatív biztonságosak, az kétségtelen. A mostani új szállodahajó a Miami kikötőből futott ki, és mintegy 10 000 utas volt a fedélzeten, 7 éjszakás karibi útra indultak. Az hihetetlenül nagy és érdekes látvány, amikor kifutnak a Miami kikötőből ezek az óceánjárók. Én is láttam ilyet, a strandon éppen pihengettem, meg forgattunk, és azt láttam, hogy valami csoda, mert ott sorakoznak a hatalmas felhőkarcolók, és mögöttük, a felhőkarcolók mögött feltűnt az óriási nagy hajó, és eltörpültek szinte a felhőkarcolók. Tehát jóval nagyobbak, magasabbak voltak ezek az elképesztő hajók, és tényleg már önmagában az élmény volt, hogy láttam, ahogy kigördülnek szépen a nyílt tengerre. És az biztos, hogy a Royal Caribbean nevű cég, amely ezeket az óriási hajókat leginkább gyártja, hát több is van, amelyik ilyesmivel foglalkozik, és ilyet üzemeltet és rendel a gyártótól helyesebben, de ők valóban mindig azt szerették, hogy valami hatalmasat és nagyot alkossanak, és hát az kétségtelen, hogy most mindent beleadtak, még Messi is ott volt, és a 8-szoros aranylabdás focista is részt vett azon a nyitópartin, amit rendeztek. Hát az kétségtelen, hogy ez önmagában élmény minden perc, amit a hajón töltünk, de hát az is kétségtelen, hogy azért ez más típusú nyaralás, pihenés, mint amit megszokhattunk. Sok-sok extra van itt, és vízicsúszdák, kötélpályák, gyerekbarát medencék, hogy el lehessen menni a kicsikkel is. Ha valaki megnézi a képét a hajónak, akkor már azon meglepődik, hogy te jó ég, hát jobbra-balra, előttem, mögöttem ott van a hatalmas óceán, és én pedig úgy csúszdázom, hogy mégse oda esek bele, hanem valami kis medencébe. Tehát lehet úgy pihenni, nyaralni, fürödni, hogy közben halad a hajó, és láthatjuk a naplementét is, amint eltűnik az óceán tükrében, a végtelenben. De tényleg csodálatosak ezek a szállodák, de azért a mai műsorban nem csak az előnyökről, hanem a hátrányokról is lesz szó, mert hát az kétségtelenül fontos, hogy azokat megnézzük, meg azokat a dolgokat is összerakjuk. Tehát az is érdekes például, hogy mi van, ha baj van, mi történik, hogyha mondjuk egy jéghegy felvágja az oldalát, és megtelnek a vízzárók, amire sorolhatnám tovább. Tehát nagyon komolyan odafigyeltek erre, bár tudjuk jól, hogy akármennyire is odafigyeltek, hát 100%-osan biztonságos hajó vagy bármilyen közlekedési eszköz nincsen. Minden esetre úgy jön ki a sok-sok ember, hogy a vendégek mellett nagyon sok személyzet van, és a vendégek még ezen kívül a kabinokba vihetnek gyermekeket is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 10 000 vendég, akkor igazából hát egészen pontosan 7960 plusz a gyermekek, gyermekekkel együtt kijön 10 000-re, de hát csak a személyzet már több ezres, és azért ezt is érdemes megnézni, hogy mekkora szám, tehát ez a 10 000 egy nagyjáboli szám, de a valóságban azért, hogyha megnézzük, hogy akik konkrétan turistaként befizettek, az nem éri el ezt a számot, és 450 férőhelyes mentőcsónakok vannak, 17 mentőcsónak. Ez azt jelenti, hogy azért nagyon érdekes, hogy ha mindent összeadunk, mert egy magazin ezt meg is tette, és hát azt nézte, hogy vészhelyzetben azért marad még utas, akinek nem jut mentőcsónak. Hát most nyilván remélhetően nem kerül majd problémára sor, de hát azért ez nagyon érdekes. Úgyhogy B-terv is szükséges. A tengeri evakuációs rendszer a B-terv. Az azt jelenti, hogy amikor a hidrójelzést adnak a hajó elhagyására, akkor mentőcsöveket nyitnak ki a hajó oldalán, és a menekülők egy belső létrarendszer segítségével lejutnak a csöveken, és az út végén pedig, amikor így lecsúsztak a csöveken 30 és 90 másodperc közötti időben, akkor ilyen felfújódó tutajokba érkeznek. Tehát igaz, hogy nincs mindenkinek mentőcsónakban hely, de a többiek azok pedig felfújható tutajokat kapnak, és hát azokba csúsznak, úgyhogy erre is gondoltak. De hát nyilván ez remélhetően sose következik be, és amikor a hajókapitányát megkérdezték, hogy hát mi van, amikor gond van, hát akkor ugye ez mindig kínos ilyesmiről beszélni, akkor ezt mondták, hogy semmi gond, mert megoldást találtak arra is, hogyha a mentőcsónak helyett ilyen kis felfújható tutajjal kell menekülni, de hát remélhetőleg nem lesz erről szó. De egyébként pont a Titanic miatt mesélek ezekről a dolgokról, nem azért, mintha nem szeretném a luxus óceánjárók világát, hiszen a világ legszebb szállodái könyvsorozatom 4. kötete is arról szól, hogy a végtelen tengerek urai, az óriási óceánjárók világa miként kápráztatja el az utasokat, akik főleg amerikaiak, de hát sok más országból is érkeznek rengetegen. És hát önmagában már a látvány, amikor megérkezünk és ránézünk a hajóra, hát már az olyan, hogy tényleg azt mondjuk, hogy ez maga a csoda, hogy nagyon-nagyon szép, és tényleg hihetetlenül élvezzük azt a hangulatot, hogy egy óriási, sürgő, forgó minivárosba érkeztünk, és ebben a minivárosban majdnem minden működik, ebben a minivárosban tényleg rengeteg a csoda, és ebben a minivárosban vannak élő növények, fák, bokrok, úszómedencék, éttermek, sorolhatnám tovább. Mint említettem, ezeknek a nagy úszószállodáknak az utazó közönsége főleg amerikai, kanadai, de sok angol, francia, olasz vendég is van. A világ minden részén ügynökök dolgoznak azon, hogy a hajók töltöttsége megfelelő legyen. A kikötőig a vendégek általában egyénileg utaznak, aztán a hazautat is neki, vagy az utazási irodának kell megszerveznie, tehát meg kell érkezni a kikötőbe, meg a kikötőből haza kell menni. Ez sokszor Miami, de sokféle hajótársaság van, tehát Miamiból indulnak a karib-tengeri utak általában, de vannak ugye norvég fjordokat felfedező hajóutak, és a földközi tengeren is rengeteg-rengeteg hajóutat kínálnak a vendégeknek. De ezek az óriási luxus hajók, ezek általában a Karib-tenger környékét járják be, és hát hihetetlen úszóhotelek vannak. Olyan is van, aminek a közepére megépítették a New York-i Central Park mását élő növényekkel, fákkal, bokrokkal, és azt mondták nekem, amikor ott jártam, hogy hát ha valaki elszundít egy padon, akkor amikor felriad, akkor pár másodpercig komolyan el kell majd gondolkodnia, hogy hol is van valójában, most a Central Parkban, vagy pedig egy hajón. Hát érdekes minden esetre. Sokáig egyébként a Queen Mary 2 volt a legnagyobb óceánjáró hajó, 17 emelet magas, a lépcsőket, a sétányokat pedig művészi alkotások díszítik, és a falfestmények kivételével a design egy kicsit Picasso világát idézte szerintem. Volt egy nagyon szép lépcsősor, nekem mindig a Titanic jutott az eszembe, Leonardo DiCaprio meg a romantikus vacsorák, tehát nem a fuldoklás. Úgyhogy ez is érdekes volt, de az is fura volt, hogy hát amikor oda elmentem, akkor azért láttam azt, hogy amellett, hogy ez maga a csoda, hát amellett vannak persze azért nehézségek is, meg furcsaságok is. Egyébként, amikor azt mondjuk, hogy 7 napos út, 14 napos utak is vannak, vagy egyhetesek, vagy kéthetesek, ez az átlag, de van egy hónapos is, tehát sokféle variáció van, és kosárlabdázhatunk is például, sportolhatunk. Vannak hipermodern tornatermek, tehát nagyon sokféle dolog van, és azt gondolom, hogy színház előadások között is olyanokat is lehet látni, ami valóban rendkívül szórakoztató. A fedélzeti szörf szimulátor, meg azt, hogy gokartozni lehet például a tetején a luxus óceánjárónak, az tényleg olyan, hogy hihetetlen. A svédasztalos reggelik, a 10 fogásos ebédek, az impozáns vacsorák, a szórakoztató programok tényleg olyanok, hogy nehéz unatkozni, ha egy ilyen hatalmas szállodában, szállodahajón vagyunk. Az is érdekes, hogy a méretek milyen nagyok, milyen hatalmasak, meg hát jégpálya. Például már a Freedom of the Season is volt jégpálya, és most az új luxushajón is van jégpálya is. A minigolf pálya pedig 9 lyukú minigolf pálya, tehát nem az a minigolf pálya, amit mondjuk Zamárdiban szoktunk gyerekekkel játszani, és Fülöp mindig a kis lukakba próbálja meg a labdát belegyömöszölni, hanem olyan minigolf pálya, ami kisebb a hagyományosnál, de azért a rendes golfütővel lehet játszani, akkor futópálya, falmászópálya, kaszinó is van, amelyiken van, tehát az biztos, hogy rengeteg mindenről gondoskodnak, hogy ne unatkozzanak a vendégek. Sokan azt mondták nekem, hogy ha már utazol és lehet választani, hogy milyen kabint válasz, akkor mindenképpen olyat, amiből jó tengeri kilátás van, mert bármilyen furcsa, hát ilyen hatalmas hajón bizony vannak olyan helyek, ahonnan nincsen kilátás, tehát nem csak ott vannak kabin részek, hanem lejjebb is vannak olyanok, ahol csak egy ilyen kis lukacska van, de van olyan, ahol meg komolyabban lehet látni mindent. Hát érdemes már többet fizetni, mondta kedves barátom, aki imádja ezt a fajta hangulatot. Egyébként a hajóknak az orrában általában van a helikopter leszállóhely, a tetején pedig a medencék körül pedig jobbra-balra a nyugágyak, és viszonylag gyors a becsekkolás egyébként relatíve, hát hogyha ilyen sok emberről beszélünk, tehát nagy sorok azért nincsenek, mert rengeteg emberrel dolgoznak együtt, tehát több ezer fős a személyzet. Az indulást is alig lehet érezni, és úgy tervezték ezeket a hajókat, hogy a nagyobb viharokat is átvészeljék. Ha valaki tengeri beteg általában nem kell megijednie, mert nagyon ritka az, hogy érezni egyáltalán a mozgást. Tehát olyan óriásiak a méretek, hogy a hajók mozgását alig-alig érezzük, és lényegében teljesen nyugodtak vagyunk. Az egész hajóút szépsége a végtelen tenger látványán túl abban is rejlik, hogy egységnyi idő alatt rengeteg gyönyörű szigetet fedezhetünk fel. Azért azt tudni kell, hogy a kikötést követően az utasok szinte lerohanják a part közeli taxiállomásokat, vannak szervezett túrák is, óriási buszokkal a hajótársaság rengeteg ilyen fakultális programot szervez, tehát ha belegondolunk, és ez hátránya az egésznek, hogy ekkora tömeg hirtelen egy kisebb szigetre megérkezik, hát nem csoda, hogy Velencéből bizonyos időszakokra még ki is tiltották bizonyos helyekről ezeket a luxus óceánjárókat, mert hirtelen egyszerre nagy tömeg, óriási tömeg érkezik. És a megadott időre vissza kell érni, tehát ez is hátrány. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk egy szigetre, reggel elindulunk, vagy délelőtt elindulunk valami programra, nem a szervezett programra megyünk, akkor a hajó nem vár, nincs névsorolvasás. Ekkor a tömegnél nem az, hogy egyesével felolvassuk, hogy megérkezett-e Pistike vagy sem. És ez azért egy picit engem feszülté tett. De hát mindig előfordulhat, hogy valami gond miatt lekésünk egy járművet, és itt az a bosszantó, hogy a holmink az ott marad a tengerjáron. Tehát hallottam olyan történeteket, hogy lerobbant a bérautó, meg olyat is, hogy eltévedtek a turisták a dzsungelben, és nagy ritkán elintézi a hajótársaság, hogy a kikötőből motorcsónakkal odavigyék az óceánjáróhoz a vendégeket, akkor, ha még látni lehet a hajót szabad szemmel, és akkor oda küldenek egy motorcsónakot térítés ellenében. De ezt hallottam, hogy ilyen kis iratlan szabály ez, ha nem, akkor irány a reptér, és akkor el lehet menni a következő úti célra, ahová egyébként a hajó is viszi a cuccainkat. Úgyhogy ezt elkerülendő, én mindig inkább egy órával legalább korábban visszamegyek a hajóra, de hát van, aki még korábban, nem meg oda is találjak, úgyhogy nem olyan egyszerű azért ezt így kiszámolni. Egyébként, mintha külön városban laknánk, az az egészben a hatalmas élmény, mert hogy bevásárló utcák vannak például a hajókon, 100-150 méter hosszú, komolyabb bevásárló utcák, színházak, de a színház az ilyen 1500 férőhelyes, jégpálya nézőtérrel, szörfpark, hatalmas fürdő, élménypark, boxring és olyan kosárlabdapálya, ami még versenyek rendezésére is alkalmas. A hajó közepére teszik általában az exkluzív üzleteket, rengeteg lift van, és a felső szintekre liftekkel juthatunk, ha pedig sétaközben megszomjazunk, akkor a bárokban felhörpinthetünk egy-egy italt. A központi híd általában mozgatható, úgyhogy ez is érdekes. Van, ahol akvaparkot is terveznek, de vízicsúszta park az mindenhol van, szinte jacuzzik, és a medencéket pedig édesvízzel töltik fel sok helyen, a tengervizet saját sólepárló üzemben sótalanítják. Naponta csak nem 3-4 millió liter vizet tisztítanak meg, a medencék mellett pedig napozhatunk, de ha valaki aktívabb pihenésre vágyik, elmehet szörfözni. A hullámokat automata gerjeszti, kicsit kiszámítható, de ne legyünk telhetetlenek. Az igazi tengeren is egyébként sokszor kiszámíthatóak a hullámok, de nem mindig persze. És van jégrevű is, hagyományos műsorokat is előadnak, nagy sztárokat is néha meghívnak, hát ugye Messi is most ott volt a vadonatúj Icon of the Seas-nek a fedélzetén, és hát az étkezések pedig valóban a luxus világát idézik. Azért érdemes pár dologról tudni. Az egyik az, hogy hát azért vannak problémás esetek is, gondok. A hajónak általában saját kommandósai, biztonsági emberei vannak. A hajókon van általában halottas ház is. Hát bizony ennyi idő alatt óhatatlanul előfordul, hogy valaki életét veszti, nem áll meg akkor a hajó, meg hát mit csinálna a tenger közepén. A személyzet rejtett lépcsőkön közlekedik. Az óceánjáróknak, ha Miamiból indulnak, akkor induláskor be kell szerezniük a teljes élelmiszerkészletet. Nem engedik meg az amerikai jogszabályok, hogy mindenhol vételezzenek friss gyümölcsöket, vagy bármi mást. Emiatt azért mondjuk, ha kéthetes útra indulunk, akkor azért nem minden tökéletesen friss. A hajóknak gyakran saját tévécsatornájuk is van, és hát ugye tudjuk jól, hogyha megszomjazunk, akkor rengetegféle italból választhatunk. Van olyan óceánjáró, ahol 1000 féle alkoholos ital közül lehet választani. A hajóknak általában a saját hulladékfeldolgozójuk is van, tehát ez is segíti a dolgokat. Itt, ha megnézzük a számokat, akkor azért elképesztőek. 500 és 1000 tonna körüli élelmiszert vételeznek induláskor. Több ezer vagy 10 000 kiló húst, krumplit, rizst, 10 000-ével tojásokat, 100 000-ével tengergyümölcseit. A személyzet általában fél évig dolgozik, majd hazamennek pihenni, közülük csak a kiváltságosak, az animátorok, a felszolgálók és a fotósok találkoznak a vendégekkel, a többiek csak dolgoznak keményen, hogy a turisták pihenése felhőtlen legyen. Nagyon sokat beszélgettem már a barátaimmal a hajóutakról, hiszen azért Magyarországon is mostanában komoly keletje van az utazásoknak. 1,5 millió forinttól már el lehet menni egy izgalmas luxus hajóútra, mondjuk a Karibi-szigetvilágot felfedezni. Persze a felső határ szinte a csillagoség, akár 10-12 milliót is költhetünk, de A földközi tengeri hajóutak, a norvég hajóutak esetében ki lehet fogni viszonylag olcsó, ha nem is last minute, de erősen nyomott áru lehetőségeket is. De összességében azért az kétségtelen, hogy például a norvégiai hajóutak esetében annak van egy nagy előnye, hogy láthatjuk a tengerről azokat a fjordokat, azokat a gyönyörű képződményeket, amelyek azért máshogy tárulnak a szemünk elé, hogyha az óceánjáróból látjuk a tenger felől, és megint máshogy, hogyha mondjuk az autóútról, amikor még meg se tudunk állni sokszor, mert olyanok a lehetőségeink, hogy örülünk, hogy egyáltalán be tudjuk venni a kanyart. A földközi tengeri hajóutak esetében hát rengetegféle fajta változat van. A földközi tenger különböző medencéjében közlekednek a nagyobb hajók, de ezek a karibi hajóutak azok, amelyek tényleg a legendásak, és hát ugye Miami, ahonnan a legtöbb indul, és itt van olyan kikötő, ahol megfelelő a merülés ahhoz, hogy ezek elindulhassanak az útjukra, és aztán tényleg maga a csoda következhet, mert hogy hihetetlen mennyiségű és minőségű ételek, italok, luxus kabinok, minden van itt, meg hát vannak gyöngébb minőségű kabinok is. Az egyik kedves kollégám fotósként dolgozott az egyik óceánjáron, és elmondta, hogy naponta százával készítette a felvételeket, és minden eseményt megörökített a partra szállásoktól egészen a vetélkedőkig, minden létező dolgot, és akkor utána elküldte azokat a többieknek. Hát az elején még, amikor kezdte ezt az egészet, akkor szépen meg lehetett vásárolni, és akkor úgy kapták meg a vendégek, utána meg elektronikus úton kapták meg, szintén valami kis térítés ellenében. Hát azért térítésről mindig szó van, tehát a plusz borravalókat, meg kötelező borravalókat beszedik, sokszor a koktélozások, a bároknak a szolgáltatásai sincsenek benne az árba, de rengeteg egyéb olyan dolog van, amit még pluszban ki kell fizetni. A fakultatív programok pedig úgy működnek, hogy maga a hajótársaság szervez buszokat, kirándulásokat, és hát azért ezek sem olcsók, tehát itt is azért bizony zsebbe kell nyúlni. Tehát valójában, ha azzal, hogy egyszer befizettük az utat, még korántsem a költségek végére értünk, itt is úgy érdemes számolni, mint általában az utazáson, hogy valamennyit befizettünk, és durva még egyszer annyit fogunk költeni majd. Hozzáteszem, egy előnye van annak, hogy a szervezett utat választjuk, amit a hajótársaság szervez nekünk, amikor megérkezünk például a Karibi-szigetre, hogy nem fogjuk vélhetően lekésni a hajót, mert ők gondoskodnak arról, hogy rendben legyenek a buszok, vagy ha még sincs rendben, akkor meg fogja várni a hajó, hát a sajátjukat megvárja. Az, hogyha mi elmegyünk külön taxival, és megpróbálunk egy kicsit magányosabbnak lenni, mint amikor az utasok ezrei előznöllik a kikötő környékét, hát akkor ugye magunkra vethetünk, hogyha nem érünk vissza időben, és ott marad minden cuccunk a hajón. Sok ilyen volt egyébként. Tehát én is ismerek olyat, aki lekéste, és aztán nagyon-nagyon nehezen jutott el a másik kikötőbe. Hát muszáj volt, mert ott hagyta a cuccát, és hát senki nem úgy megy a programokra, amikor megáll mondjuk egy kis szigeten, vagy egy szigetországban a hajó, hogy te jó ég, akkor most viszem a bőröndömet is, hanem minden kevesebb cuccot próbál megvinni, hiszen azt a hátizsákba kell pakolni, vagy bármilyen más módon kell magával vinnie. Úgyhogy azért ez nem olyan egyszerű. Meg amikor megérkezik, akkor azért be kell lépni a kikötő esetében az országba. Hát általában ezeket a legtöbb helyen vízummentesen megoldják, vagy pedig ha kell vízum, akkor azt ott rögtön mondjuk a karikon vízumot, vagy bármi mást kiadnak. Tehát, de erre is időt kell szánni, ez is idő, amikor visszajövök, akkor az is idő, mert ugye elhagyom majd az adott országot, sorolhatnám tovább. Tehát azért az kétségtelen, hogy amikor azt mondjuk, hogy na hát most én jártam 5 országban is, és 7 szigeten, mert hát ugye az Egyesült Államokhoz is tartozik több sziget, és azokat is általában a Miamiból induló hajók bejárják, hát akkor azért a valóságban, mondjuk láttam a kikötőt, meg pár nevezetességet, csináltam egy gyors városnézést, de azért nem azt jelenti ez a dolog, hogy igazából felfedeztem mondjuk az adott térséget. Tehát, hogyha megáll mondjuk a Dominikai Köztársaságnál, vagy a Guadeloupe-szigeteknél, vagy bárhol másutt a hajó, akkor abból kapunk egy kis ízelítőt, egy nagyon gyors kis látványt, azt, hogy a kikötőben van általában ugye az élet központja, azért átérezzük a hangulatát az egésznek, esetleg elmertünk valahova gyorsan strandolni, ami a kikötő közében lévő partszakasz, valami olyanra, esetleg elmehetünk és megnézhetünk pár nevezetességet, de hát azért az korán sem azt jelenti, hogy most láttunk is sok mindent, úgyhogy azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy más az, amikor elérkezünk valahova, és más az, amikor az luxus hajóból kiszállunk, beszállunk, stb. Hölgyeim és uraim, önök a hajóutakról, a luxus hajóutakról hallottak izgalmas információkat, érdekességeket annak kapcsán, hogy kifutott a mostani legnagyobb luxus óceánjáró a kikötőjéből, és útjára indult, most már itt is lényegében ismét a koronavírus járványt megelőző időszakot idézik a foglalások, hogy mi lesz a jövő, az majd eldől, de hogyha önök szeretik ezt a fajta utazási stílust, akkor kellemes hajókázást kívánok valamennyiüknek, és nagyon jó rádiózást. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd.